A Régió Rádiója. Színháztér.
Minden hónap negyedik csütörtök délutánján Színháztér.
Színháztér.
Jó napot kívánok a Pécsi Nemzeti Színházzal közös magazinunkkal, ami a 2009-es év első színházi műsora, a mikrofonnál Koszics Attila, a technikus Majorosi Gábor. Stencer Béla színművész ezúttal nem lesz velünk, hisz pont ebben az időben van fellépése, de felvételről most is az aktuális érdekességekkel szolgál, viszont vendégünk Darabont Mikold színművésznő már itt van, aki december 12-én vett át egy igen rangos elismerést, a Domján Edit díjat. Szerepel a jövő heti premier darabban is, Goldoni a Hazug című vígjátékában, aminek rendezőjét Funk Ivánt a próbák közben kerestem fel, mint majd hallják. Emellett a minap bemutatott Az ünnep című tabukat feszegető dráma is témánk, az érdemes művész Jászai díjas Csiszár Imre rendező, a családfőt alakító Balikó Tamás, illetve darabbeli gyermekei Herceg Adrien és Pál András avat be a kulisszatitkokba. És nem utolsó sorban azért is érdemes figyelni, mert ezúttal is lesz rejtvény, két színház belépőért válaszolhatnak majd kérdésünkre. És mint mindig, most is vasárnap délután ugyanebben az időben ismételjük meg magazinunkat. Kellemes régió rádiózást! Köszöntöm Daralbont Nikoldot, és gratulálok mindjárt. A tavalyi évzáró műsorunkban decemberben Simon István ügyvezető igazgató már megemlítette Daralbont Nikolt nevét, hogy hatalmas siker a színház számára, és nagy elismerés, hogy Domján Edit díjat kapott, hisz ez egy országos díj, fiatal pályakezdő színészek kapják. A kuratóriumnak Szakonyi Károly egyébként az elnöke. Számítottál egy ilyen díjra, vagy abszolút nem is gondoltál, hogy valaha is elismerik a fővárosi nagy művészek a pályafutásodat?
Hiszem, az ember nem gondolkodik azon, hogy vajon melyik nap kapok díjat. Nem, ez nem így van, hogy várom a díjat. De meglepődtem, mert én ezt a díjat sajnos nem is ismertem.
Ezt talán nem véletlen, eláruljuk a hallgatóknak, hogy 2005-ben jöttél át Magyarországra, Romániából, ahol a Marosvásárhelyi Színházban dolgoztál 4 évet, utána kerültél ide.
Igen, valószínűleg ez is az oka, hogy nem ismertem a díjat, de hát nagyon meglepődtem, amikor Simon István igazgató fölhívott telefonon. Egy díjat nem minden nap kap az ember, úgyhogy ez egy számomra egy nagyon nagy dolog, megtiszteltetés, és örültem neki természetesen. Egy díj sokat jelenthet, mint annyi minden más is, mondjuk a Tapsa színházban, vagy mondjuk ha megállít egy ember az utcán, és azt mondja, hogy látott és tetszett neki. Hát ez is ilyen, ez a díj is. Arra ösztönöz, hogy minél jobb legyek, és ha valaki odafigyel rám, akkor az nekem csak jó.
Bár az előzményei is megvoltak azért ennek, még annak idején Marosvásárhelyen is több díjat is kaptál, hisz ott te voltál az egyik sztárszínésznő.
Nem tudom, hogy sztárszínésznő voltam, mert igen, kaptam díjat. Kisvárdán külön díjat kaptam a 4. nővér című előadásunkra. Aztán a társulattól kaptam egy díjat, sőt, azt 2-szer is megkaptam, mielőtt eljöttem volna Pécsre, tehát már fél lábbal Pécsen voltam, amikor újból megkaptam a társulattól. Ez azért volt fontos, mert az a közösség, amihez tartoztam, nekem ítélt egy díjat, ami azt jelenti, hogy fontos voltam számukra, és ez nekem hihetetlenül jól esett.
Itt viszont egy nagy országos közösség ítélt egy díjat oda, és ami nekem nagyon pozitív, hogy nem fővárosi színésznő kapta most ezt a díjat, hanem tényleg, aki itt Pécset minden nap megküzd a nehézségekkel, hiszen azért rengeteg darabba benne vagy most is, vagy 5 szereped van.
Igen, hát ennek a díjnak az egyik érdekessége az, hogy vidéki színésznőknek ítélik oda, tehát minden vidéki színház felterjeszt 1 színésznőt, és a kuratórium kiválaszt 1-et. És hát az idén rám esett a választás, ez egy nagyon nagy öröm.
Mi lehetett az a szereped a sok szerep közül 2005 óta, amire talán felfigyeltek mások is, a kritikusok, szakmabéliek?
Nem tudok kiemelni egy előadást sem, meg egy szerepet sem, nem is akarok. Mert ez így, ahogy van, ez volt, így volt jó. Tehát ez egy láncszerű dolog, hogyha az egyik szerepemet kiemelem, vagy nem, mondjuk egy szerepet nem kapok meg, akkor a következő már nem olyan. Mert mindegyik szerepből, meg mindegyik munkafolyamatból tanulok valamit, és én különben mindig, mikor megbeszélem magammal, hogy valami miért fontos, vagy utólag jövök rá, hogy abból a próba folyamatból mit tanultam. Tehát persze fontos, hogy az ember jól eljátsza a szerepét, de sok minden mást is kell tanulni, hogy működök együtt emberekkel, hogy osztom be az energiáimat, szóval egy csomó mindent meg kell tanulni, és ez a lényeg, tehát nem akarok én kiemelni egy szerepet sem.
Hát én akkor majd kiemelek, hiszen a Lilionban egy nagyon jó szereped volt, Juli szereped, de például a Nem félünk a farkastól Udvaros Dorottya mellett játszhattál Hani szerepében, vagy a Senáknak a Marikája, de mellette volt Luxemburg grófja is, vagy épp képzelt beteg. Szóval nagyon sokszínű a paletta, azt hiszem, hogy sok arcodat meg tudod mutatni.
Igen, hát pont ez a jó. Én ennek nagyon örülök, hogy többféle arcot tudok mutatni, és hát egy színész arra is törekszik, hogy ne legyek ugyanolyan, mint amilyen a másik darabban voltam, másik szerepben, tehát mindig újat kitalálni. Mert mindegyik én vagyok, de mégsem. És hogy tudok összegyúrni egy olyan embert, ami számomra is érdekes, mert ugye egy szerepet úgy állítunk össze, hogy láttam ezt a gesztust mondjuk a piacon, láttam egy érdekes embert, és akkor tőle...
Jársz a piacra egyébként itt Pécsen?
Igen, járok. Kedvenc helyem a piac Pécsen.
Mit szoktál vásárolni?
Mindenfélét, zöldségeket, gyümölcsöt. Hát igen, szeretem a piacokat.
Mi a különbség egyébként Marosvásárhely meg Pécs között, akár piac tekintetében, de akár színház tekintetében?
Hát nem tudok nagy különbségeket mondani, mert most már itt is kezdem itthon érezni magam. Ugye az elején az volt a legnagyobb különbség, hogy az volt az otthonom, ez meg egy idegen város volt. De most már azt érzem, hogy Marosvásárhelyhez is tartozom, meg Pécshez is tartozom, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Van két város, amit már elég jól ismerek, és mindenhol otthon érzem magam. Ebből szerintem minél több van, annál jobb. Ugye, ha valahol kialakítasz magadnak egy kis közeget, amiben élsz, és az a tied. Ez egy nagyon jó dolog.
Most is folyamatosan dolgozol, hiszen jövő héten lesz a Hazug című Goldoni darabnak a bemutatója, ahol Rosa úrát, Balanzoni professzor lányát alakítod, de erről majd a zene után beszélgetünk.
Telefonos játék következik.
Nyilván a rejtvény megfejtésére csak a mai csütörtöki hallgatókat invitáljuk, ezt a vasárnapi ismétlés miatt említettem. Telefonszámunk a 72-es körzetben 518-333, és mondtam már, hogy a Hazug című vígjátékot jövő héten pinteken mutatják majd be a Pécsi Nemzeti Színház kamarájában. Nos, Carlo Goldoni az igen híres és neves olasz szerző mikor írta a Hazugot? 3 évszám között válasszák ki a helyeset, és telefonáljanak nekünk. Tehát a Hazugot 1720 körül, vagy 1750 körül, avagy 1790 körül. Tehát mikor írta Carlo Goldoni a Hazugot? 1720, 1750, avagy 1790 körül. Még egyszer a telefonszám 72-es körzetben 518-333, és a helyes megfejtők közül majd 2 színház belépőt fogunk kisorsolni. És akkor most eláruljuk, hogy miért is nincs itt Stencer Béla színművész műsorunk állandó közreműködője, segítője. Ezúttal azért, mert épp előadása van, az Antigónét mutatják be.
Köszöntöm a színháztér hallgatóit. Én most éppen valószínűleg valahol a deszkákon vagyok a kamaraszínházban, hiszen indult egy beavató színházi kezdeményezés a PTE művészeti karával közösen, és az Antigónét dolgoztuk föl egy úgynevezett beavató színházi formában, ahol a nagy jeleneteket, a kulcsjeleneteket eljátsszuk 3-an a darabból, különböző stílusban. Ráadásul egy picit eklektikus a dolog, de úgy gondolta Funk Iván, aki ezt az előadást összehozta, összeállította velünk együtt, hogy minél többféle stílus van, minél többféle jelzés van, homok, sakkfigura és így tovább, annál izgalmasabb, és Garsai György professzor úr pedig hát összeköti a jeleneteket, elemzéssel értékeli a kor történetével, a dráma történettel.
Hiszen ő az ókori dráma egyik legjobb hazai szakértője.
Így van, tehát a legjobb és a legtisztább forrásból hallgathatják a gyerekek Antigóni történetét, és juthatnak egy picit közel a színház forma nyelvéhez is.
Hogyha már Funk Iván neve szóba került, ő rendezi a február 6-ai bemutatót Carlo Goldoni a Hazug című vígjátékát, amiben szintén szerepel Stencer Béla, méghozzá Pantalone szerepében.
Nagyon-nagyon készülünk az előadásra. Iván egy picit steril közegbe helyezte ezt az előadást, hiszen egy kórház, Balanzoni doktor lányai ugye megtámadottak a darabban, és hát ennek a kórháznak az előterében játszódik a történet, egy picit stilizáltan, de nagyon érdekes hátteret és lehetőségeket adva a játékhoz. Hát bízunk benne, hogy ez össze fog állni egy kerek egészé. Maga a történethez, a nyelvezetéhez nagyon finoman nyúlt hozzá csak a rendező, meg mi színészek. Egy picit kortalanabbá tettük talán, de azok az ízek, azok a felhangok, amelyek a eredeti Goldoni szövegben megtalálhatók, Magyaros Gizella fordításában azok elhangzanak tulajdonképpen. Bízom benne, hogy egy nagyon kellemes estét tudunk szerezni majd valamennyi korosztálynak.
A Pécsi Nemzeti Színház bővelkedik az utóbbi időben a sikerdarabokkal, hiszen most lett bemutatva az Ünnep, amire mindenki már előtte felfigyelt, és nagyon nagy sikere volt a bemutatónak is.
Ugye a filmesek és a pszichológiával foglalkozóknak egy kultuszfilm, ez a Születésnap címet viselő film, ami aztán a színházi világba az Ünnep címmel került be, talán azért, mert Pinter születésnapjával ütközött volna a cím, meg egy picit talán jobban is visszahozza ezt a családi drámát és tragédiát. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül erős, szuggesztív előadás született. Mind a két eddigi közönség elé vitel, a nyilvános főprób és a premier is hatalmas sikerrel zárult. Én bízom benne, hogy nagyon-nagyon sokan látogatják majd ezt az előadást, mert igazi különlegesség, és azt gondolom, hogy egy színház iránt érzékeny ember, egy értelmiségi ember, aki itt a városban él, az nem adhat ki ilyen szellemi csemegéket, mint amilyen az Ünnep a nagy színházban.
Tehát 2 bemutató már a közeljövőben is megtekinthető a február 6-ai Hazug bemutatóval. Még egy bemutató lesz az Opera Társulat Visszínre valamit.
Igen, a Windsori Vígnők bemutatójára kerül sor február végén a Nagy Színházban, amelyet Toronygői Attila állít színpadra. Ő azt hiszem, hogy talán még nem rendezett Pécset, szegedi illetőségű az Attila, és hát reméljük, hogy ez is egy fergeteges vígopera lesz, annak készül. Bízom benne, hogy a zenei mélységeken túl olyan könnyedség és olyan vidám hangulat övezi majd akár bármelyik előadásunkat.
Milyen érdekességre hívná még föl Stencer Béla a hallgatók figyelmét?
Minden olyan előadást megtalálhat a kedves közönség, ami egyrészt a szórakoztatást, a kikapcsolódást szolgálja, hiszen nagy a választék. Fedó a hülyéje című bohózatát, láthatják a nagy színházban az Ankunai szerelmeseket, mint zenés vígjátékot, még látható a Hippolita lakály is, tehát ezek közül válogathatnak. A Kamaraszínházban a Hazuggal, azt gondolom, hogy megint csak a nevető rekeszizmokat próbáljuk majd megtámadni. Emellett pedig rendkívül mély, nagyon drámai előadásokat látnak, mint az Isteni ítélet, vagy a már említett Az ünnep című bemutató. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan gazdag választékot kínál az itt élőknek, a környéken élőknek, amivel élni kell és látogatni bennünket. Egy külön dolgot még megemlítenék. Maurice Henekin és Peter Weber az Elvámolt vász éjszaka címzenés vígjátékát láthatják a Poteaulában 28-án 19 órakor, Straub Dezső rendezésében, és hát többek között maga a rendező is fellép, emellett Rátonyi Hajri, Oszter Alexandra, Gergely Robi, Beleznai Endre, Benkóczi Zoltán, Sáfár Anikó, és hát sokan mások lépnek fel. Színházban lehet jegyet váltani rá. Nádas Gábor dallamai hangzanak el Szenes Iván szövegeivel, tehát aki tényleg kikapcsolódni vágyik, annak ezt szeretettel ajánljuk. Do what you may, oh, hanging by a string this time. Don't always delay the climax of a perfect life. Do what you may, oh, hanging by a string this time. And don't always delay, my smile's worth 100 lives. And if there's lessons to be learned, I'd rather get my jam of words in first. So I'll tell you something that I found, that the world's a better place when it's upside.
Színháztér vendége, Balancóni professzor lánya, Roza úra, azaz Darabon Mikold. Nagyon érdekes darab ez a Hazukisz, nagyon régi darab, de azért mindig megújul, és a vígjáték irodalom egyik gyöngyszeme, azt hiszem. De milyen ez a Roza úra, akit játszanod kell? Üldöznek a rajongók, a vőlegényjelöltek?
Pont, hogy nem. Pont, hogy nem üldöznek. Ugye két lány van a darabban, testvérek. Én játszom az idősebbik lányt, Vén kisasszony, akinek nem jönnek kérők, a fiatalabbik lány már nagyon férhez menne, rengeteg kérője van, akit én játszom Roza urának, neki meg egy kérője sincs. És hát megérkezik a hazug, aki aztán meg teljesen elcsavarja a fejét, és hát erről a szerelemről, meg ennek a lánynak a kibomlásáról szól, meg ugye aztán a végén van még egy csavar, kiderül, hogy a hazug, hazug. És ettől meg minden, mint általában, igen. Hát egy ilyen szerepet még nem játszottam, ez egy nagyon érdekes, játszottam már anyát, feleséget, kislányt, de vénkisasszonyt még nem, aki, ez, most már ennek is eljött az ideje, ugye, hogy olyan nőt játszom, aki már lassan kifuta az időből, és hát úgy tűnik, hogy nem nagyon szaladgálnak utána a férfiak.
Hát a valóságból nem tudsz meríteni akkor nagyon ehhez a témához, azt hiszem, mert fiatal is vagy, azért megjelenésben sem lehet okot panaszra.
Hát az emberben azért ott van ez az érzés is, hogy mi lenne, ha, tehát hogy van azért, amiből meríteni a nőknek a fejében mindig ott van, hogy mi lesz, ha nem megyek férhez, mi lesz, ha nem lesz gyerekem. Ez egy 30 év körüli nőt, mint amennyi én vagyok, ez foglalkoztatja ez a téma.
Akkor most meghallgatjuk majd, hogy Funk Iván a rendező mit beszélt a klasszikus Goldoni vígjátékról, a hazugról. Tényleg igazi örökzöld, hisz 250 éve szerepel a világ színpadain, így talán pont ezért lehet nehéz színre vinni, hisz mi újat is lehet mondani 2090.
Hálás dolog vígjátékot rendezni, másrészt meg nagyon nehéz. Úgyhogy igyekszünk ennek a kihívásnak megfelelni, hiszen tavaly ugye az Ivanovot csináltuk, ami egy dráma. Bizonyos szempontból könnyebb, bizonyos szempontból viszont egyenértékű nehézsége is van a két anyagnak, mert mind a kettő hasonlóan értelmezhető pszichológiailag. Ez a téma, ez nagyon aktuális ma Magyarországon. Mi nem politikai oldalról fogjuk meg ezt az egész dolgot, a hazugság természetrajzát próbáljuk valamilyen formában itt megjeleníteni, és hát a célunk az objektivitás. Próbálunk úgy ábrázolni egy történetet, hogy a lehető legközelebb kerüljön az életszerűséghez, és a nézőre bízzuk a döntést ebben az egész kérdésben. Nyilván vannak alapvető morális kérdések a dologban, nem akarunk egy saját véleményt erről formálni, hanem igyekszünk szigorúan a tényekhez ragaszkodva ábrázolni egy anyagot, ami utána tulajdonképpen egy vitaindító, vagy egy apropója egy beszélgetésnek arról a témáról, amit helyenként nagyon is kerülünk ma Magyarországon, helyenként viszont nagyon élesen szembefordulunk, de úgy tűnik, hogy elég kevés objektivitással.
Ez egy örök emberi tényező, a hazugság. Tehát ez kortalan ilyen értelemben, tehát a darab is.
Hogy hát a görögöktől fogva ez egy nagyon erős téma, sok helyen visszatér, bőven van mit mondani erről, sőt, hát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy magáról a hazugságról szólunk. Bizonyos értelme az előadó művészet is hazugság, hiszen az az ember, aki felmegy a színpadra, az nem saját magáról beszél, nem a saját szövegeit mondja, és ennek ellenére, ami egy komoly ellentmondás, mégis igaznak hathat. Ebben a darabban is számos helyen megjelenik ez a képlet, hiszen van egy művészünk, a Florindo, Józsa Ricsi játsza, és a hazug az ő műalkotásait, esetleg ajándékait hazudja magáinak. Tehát ilyen értelemben az író vagy előadó művészi réteg is megjelenik ebben a dologban, mert a mi képletünk szerint a hazug úgy vallja magáinak ezeket az anyagokat, hogy mi összezavarodunk, észre se vesszük, nem is tudjuk, hogy igazából nem ő az, aki megírta a szonettet, a szerenádot. Tehát ilyen értelemben nagyon izgalmas kérdéseket feszeget az őszinteségről és a hazugságról, amik korán sem egyértelmű fekete-fehér téma, nem tudhatjuk, hogy jó vagy rossz, és azért igyekszünk minél objektívebbek lenni, hogy a néző számára is ez a bonyolultság megjelenjen, ugyanakkor képes legyen valamilyen véleményt formálni erről az egész dologról ő maga.
Balánconi professzort Pilinces József alakítja, de a többiek mind a fiatal művészei a színháznak.
Hát és Pántalon és Tencer Béla, tehát ők a két apa. A többiek igen, mint fiatalok, és ilyen értelemben a társulat egy nagyon jó keretben van, hiszen az idősebb színészek mindenképpen lehetnek egy erős kontroll ilyen szituációba. Fiatalok, de ugyanakkor érettek, tehát felnőtt módon a próbákon nagyon pontos hozzászólásaik vannak. De hát mivel egy örök téma, ahogy beszéltünk róla, tulajdonképpen mindenki már sok helyzetben meg tudja fogalmazni, hogyha találkozott hazugsággal, hogy mit gondol erről az egész dologról. És hát a két idősebb színész a mi előadásunk képlete szerint egy elnyomó hatalomként szerepelnek itt a fiatalok fölött, úgyhogy megpróbáljuk a szituációnak ezt a rétegét is kihasználni, ami hát természetesen a való életre azért nem annyira érvényes, de benne a színpadon viszont mégis működőképes lehet.
Ami még érdekes, hisz jó pár éve már a közbeszéd tárgya az egészségügy. Ez egy kórház előterében játszódó történet most a feldolgozásodban.
Nem a mai magyar STK-król vagy kórházakról van szó, inkább egy magánklinikáról, tehát pont ellenkezőleg. Itt arról van szó, hogy Balánconi professzor egy szépségklinikán neveli a lányait, tulajdonképpen, mintha kísérleteket végezne velük, valami ilyen hatása van az egész dolognak. ez a bezártság és ez az elitizmus, ez a világ tetejére helyezett kórházi tér tulajdonképpen ilyen értelemben elvont tér is egyúttal. Tehát nem a mai magyar egészségügy helyzetére próbál reagálni az előadás, hanem bizonyos értelemben egy elzárt réteg helyzetét próbálja feszegetni, illetve megmutatni. A színházak az az erejével, hogy minden átcsaphat a metafizikába bármelyik pillanatban. Úgyhogy itt sem konkrét, tehát ez sem egy konkrét dolog, de nyilván azért megjelenik benne a pénz, meg egy vértorulásos orvos, megjelenik egy szorongásos orvostanhallgató, úgyhogy természetesen bizonyos értelemben ez a mai magyar kórházi neurózis is jelen van benne, de azt hiszem, hogy ez a példa, ami a mi darabunkban van, inkább ritkább, hogy egy szépségklinikára bezárva egy két ember. Az viszont egyáltalán nem ritka, hogy bizonyos rétegek nem kapnak bebocsájtást olyan helyekre, ahova esetleg szeretnének eljutni, és hogy az ezért való vágyakozásukban bármire képesek. Tehát tulajdonképpen a klinikának az a lényege, hogy az egy olyan hely, ugye nem egy erkélyen van nálunk, hanem az ablakok mögött a két lány, az két olyan elérhetetlen személyiség, vagy akár lény, akiket nem ér el ez a bizonyos hazug, és hát ide próbál valamilyen bebocsájtást nyerni. Tehát ilyen értelemben ez egy ilyen negatív mennyország is lehet.
Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole. L'autostrada è là, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. Torno a casa mia e torni pure tu. Sono cose che succedono. Un'estate in più che mi regalerà un autunno malinconico. L'autostrada è là, ma ci dividerà. La mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va anche il meglio delle favole. L'autostrada è là, ma ci dividerà. La mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco.
Nagyon sokan telefonáltak rejtvényünkre, azt kérdeztük, hogy Carlo Goldoni körülbelül mikor írta a Hazug című vígjátékát, 3 évszámot mondtunk, nos a helyes megfejtés 1750 körül írta a Hazugot. A telefonálók közül a szerencse Szabadi Anna pécsi hallgatónknak a Varga Damján utcából kedvezett. Gratulálok, kedves Anna, fáradjon majd be ide a Szent Mór utca 1-be a pécsi stúdióba, ahol átveti azt az utalványt, amivel majd a Pécsi Nemzeti Színház pénztárában 2 jegyet fog kapni arra az előadásra, amit kiválaszt. És akkor folytassuk a beszélgetést Darabont Mikoldal, hogy hát most túl a Hazugon már, mert jövétel lesz a bemutatója, talán jön egy csöndesebb időszak, vagy most még keményebb időszak jön számodra?
A bemutató előtti egy hét, az mindig nagyon nehéz, az a leghúzósabb időszaka egy próbafolyamatnak. Most itt tartunk, közben előadásaink vannak, és hát ha lejár a bemutató, akkor sem jön könnyű időszak, mert rengeteg előadás van, minden este játszunk valamit. Úgyhogy hát ez az időszak, ez ilyen, ez a téli időszak, ilyenkor van kedve a nézőknek színházba jönni, és ez így is van rendjén.
A medvének meg aludni van kedve.
Igen, a medvének meg aludni, és hát nekünk meg játszani kell, de ez jó.
És akkor mikor jön a töltődés időszaka, amikor kevesebb munka, és inkább ráérsz foglalkozni magaddal, töltődni egyéb dolgokkal?
Az a nyári időszak lesz, mindig a nyáron van egy hosszabb szabadság, és azt kell kihasználni a töltődésre, majd reméljük, hogy így is lesz.
Színháztér.
Minden hónap 4. csütörtök délutánján 3 és 4 óra között. Színháztér.
Színháztér.
Nagy sikerrel mutatta be a múlt héten a Pécsi Nemzeti Színház társulata az Ünnep című darabot. Most következő beszélgetésekben majd Csiszár Imre rendező, Balikó Tamás, Pál András és Herceg Adrien beszél a darabról. Csiszár Imrével legutoljára a Nép ellensége című darab kapcsán beszélgetnünk, és nagyon érdekes, hogy egy hasonló kultúrkörből választott darab, hiszen az Ibsen, ez meg Widerberg szintén az északi, illetve észak-nyugat-európai térségből származó szerző, a Dán Dogma csoport indította el azt a nagyon érdekes filmvilágot, amit Lars von Trier vezetésével valósítottak meg, és aminek a célja az volt, hogy a hollywoodi álomvilág ellen a valóságot, a realizmusnak valamilyen fokát mutassák be kendőzetlenül.
A skandinávok valami furcsaságot képviselnek Európában a művészetek területén. Valami végtelen őszinteséggel bírnak, amire nem tapad rá a hagyománytisztelet. Skandináviában Ibsen a mérce, vagy Strindberg, és végtelenül szókimondó írók voltak, és azt hiszem, hogy ezek az emberek ezt a hagyományt követik. Tehát amikor mi földolgozzuk a színpadon itt Pécsen, akkor nekünk is végtelenül nyíltnak és őszintéknek kell lennünk, és ez ennek a darabnak az esetében ez nem könnyű, mert ez egy nagyon érzékeny témát érint. Ez a pedofiliáról szól, a kihasználásról, a meggyalázásról, valami undorító dologról szól, de úgy szól tisztán, és úgy gondolom, hogy a nézők számára is egyértelmű lesz a végkicsengése, hogy a bűnöket nem szabad tovább takargatni, a bűnöket még ha nem akarnak ki, akkor ki kell ásni. Akkor is felszínre kell hozni, meg kell mutatni, meg kell bűnhődni.
A díszletek nagyon kifejezők, hiszen a családnak a szobája a házban, ahova érkeznek a fiúk, ilyen osztott térbe van elhelyezve a három szobát, egyszerre lehet látni, utána pedig az ünnepi vacsora, mintha az utolsó vacsorát látnám.
A reneszánszhoz nincs köze, de a Da Vinci gondolatához köze van, ezen az utolsó vacsora képen igazságot szolgáltatnak. Krisztus megajándékozza az emberiséget valamivel. Ebben a darabban pedig a Krisztián ajándékozza meg ezt az egész familiát az igazsággal, amit addig ez a társaság megpróbál elburkolni, megpróbál eltüntetni, megpróbál elfelejteni. Egyszer csak ez az igazság kijön, és az igazság tündököl. Igen, a mindenkori utolsó vacsorának az a dolga, hogy megajándékozza az emberiséget valamivel, mielőtt az utolsó lépést tesszük.
Az Ünnep című darab nagyon kemény dráma, amiben Palikó Tamás a családfő a Hansen családban. Egy ilyen apa szerepet eljátszani, akit despota, pedofilis, kihasználja a gyerekeit. Nem egy könnyű feladat.
A darab olyan benyomást keltett benne, mint egy görög sorstragédia, ami valami furcsa módon egy mai polgári környezet kulisszáiba van beleágyazódva. Egy példázatról van szó, és ennek megfelelően az előadás jellege inkább rítusszerű, mint történetmesélés. Borosztó bonyolult és lélektanulag hiteles képleteket tár föl, iszonyú sűrű módon, tényleg nagyon megviseli az embert, de hát talán a befogadót is. De mégis szükség van ilyen dolgokra, és kell hozzá bátorság, hogy az ember egy ilyennek neki feszüljön, mert a lényeg majdnem Dosztojevszki értelemben, ha van bűn, kell legyen bűnhődés. Tehát rettentően fölizgatja az embert ez a tétel.
Itt állsz, és kineveted öreg apát a születésnapját? Mit képzelsz szabadról? Ha ezt anyád meghallja, Elze!
Rátok várok!
A képen belevet? Viszont a
fülled be a sok ki nem mondott bűn, és se a közélethez, se a politikához, semmi ilyesmi felszínes bulvár baromkodáshoz nincs köze ennek az előadásnak, illetve darabnak, de az emberi természethez igen. Tehát lássuk, hogy milyen az ember maga, milyen az emberi természet, mik lapulnak, mik húzódnak, bármilyen hosszú vagy rövid életút mélyén, milyen bűnök és vétségek és milyen eltemetett szörnyűségekkel élünk együtt mindannyian. Tehát ezért érzem ezt bátorságnak misura tűzni, ráadásul a nagy színpadon fog ez megtörténni. Tehát ennek a rítusnak kell legyen egy olyan tere levegője és olyan emelkedett helyzete, ami a nézőt belekényszeríti. Miközben érzem, hogy kerülgetem a nehezen kimondható igazságát, mert nyilván nem úgy fogjuk érezni, hogy templomban vagyunk. Hát nem templomban vagyunk, színházban vagyunk. És ez csak játék, de ez egy nagyon komoly játék.
Tényleg ünnep lehet Pál András számára is, hogy Krisztián szerepét kapta meg, akinek az ikertestvére a lány öngyilkos lett, van másik két testvére is, és van egy zsarnokapja, aki bizony nagyon sok mindenben bűnös. Ez a Krisztián egy nagyon befelé forduló ember. Az őt élt problémák után el is megy otthonról, nem véletlenül. És visszamegy az édesapja 60. születésnapját megünnepelni, és akkor kitálal az egész család előtt az őt ért inzultusokról is, ami egy ilyen visszahúzódó embernél azt hiszem egy nagyon érdekes lelki dolog, hogy így kitör belőle, amit már sok-sok éve őriz magában. És nyilván, hogy a személyiségét is ez torzította valamilyen módon.
Nyilván, hát milyen dolog persze, hogy torzítja a személyiséget. De hát az is egy érdekes dolog, hogy miért vár ennyi évet. Krisztián egy 1980-as példát említ a darabban, tehát ez nagyon-nagyon régen történt, és hogy az alatt mi történt Krisztiánnal, hát nyilván szexuálisan teljesen, már azt is mondhatom, hogy degenerál, de hogy mondjuk egyszerűen nem kívánja a szexet, tehát nyilvánvaló ez nagyon komoly problémát vett fel egy ivarérett férfinál, aki mondjuk családalapítás küszöbén áll, sőt, javában benne van. Az, hogy miért pont most, meg miért így, hát maga az ünnep, ez a 60. születésnap előtt pár hónappal halt meg az ikertestvére, ami ikreknél egy félelmetes dolog, tehát tényleg egy darabjuk szakad ki ilyenkor. Most egy felkészülés, tehát nyilván egy-két ilyen pszichológus ismerőssel beszéltem, meg nem tudom mi, de mindenki ezt máshogy éli meg, tehát nincsenek konkrét felismerhető jelei annak, hogy valakivel ez megtörténik, tehát az utcán nem lehet felismerni. De ez nagyon fontos része, hogy elszakítják az egyik felét, félelmetes dolog lehet. Tehát eleve egy testvér elvesztése is, de az, hogy ikerát, az félelmetes.
Az ünnep című darab női főszereplője.
Helene a darabban.
És igazából?
Igazából meg Herceg Adrián.
Akinek a foglalkozása színésznő is a darabban.
Nagyon érdekes, ott antropológus. De a szülők azt szerették volna, hogy jogász legyek. Ez benne van, a darabban elhangzik.
És milyen karakter ez?
Hát nagyon érdekes. Mindenféle vadságot meg tudok benne mutatni, ami bennem van. Próbáljuk olyanra venni, ami nem feltétlenül gondolom, hogy a néző számára kiderül, de nekem, mint instrukció, az nagyon fontos volt, hogy azért ez mindenféle szerekkel él, amivel sajnos a fiatalok manapság élni szoktak, szóval ez mindig egy kicsit ilyen túlpörgetett idegállapotban van. A darab egészében, ami egy nagyon-nagyon jellemző dolog, amit én nagyon szerettem, én most lehettem először az, hogy játszhatom azt, hogy be vagyok nyomva kemény. Iszik az egész darab folyamán, azt gondolom, hogy ez ilyen igazi jó példa arra, hogyha az embernek problémái vannak, vagy tud valami titkot, akkor azt például ő így oldja meg.
És milyen a viszonyod a szüleiddel, különösen édesapáddal?
Úgy néz ez ki, mintha egy normális emberi család lenne, aztán ugye kiderülnek mindenféle dolgok, hogy mitől nem igazi és nem minta példánya a családnak ez az egész. Nagyon fura, mert ugye a darabban mind a két szülő meg van vádolva, és igazságosan. Ez egy ilyen nagyon nagy érvágás, és nem csak neki, hát ugye hárman vagyunk testvérek. A Pál Andris, ő a Krisztián, a Mikael, a Köles Feri, és én. És ugye, ami elhangzik a darab elején, hogy volt egy ikertestvére a Krisztiánnak, aki meghalt.
Ő is azért megjelenik a beszédben.
Van róla szó, igazából nagyon fura, meg kvázi ilyen látomásokban emberek vélik felfedezni meg az ő kézjegyeit szobákban, helyeken. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt a három testvér hogy viszonyul, és hogy hatnak egymásra, hogy viszonyuljanak a szülőkhöz. Tehát nagyon-nagyon fura ősz dolog ez az egész, hogy milyen hatással van egyenként az emberekre.
Színháztér 2009-es első adásának a vendége Darabont Mikol színművész volt, de hogy mikor is láthatnak téged a színpadon legközelebb a nézők?
Holnap este 30-án istenítélet előadás lesz, 7 órától, majd szombaton és vasárnap hülyéje.
és aztán a jövő héten pedig készülsz már a bemutatóra, február 6-án a Hazug című Goldoni darabban játszol. Nagyon köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Legközelebb a vasárnapi ismétlésben, majd február 26-án ugyanebben az időben jelentkezik újra a Pécsi Nemzeti Színházzal közös magazinunk. Majorosi Gábor technikus nevében a műsor gazdája Koszics Attila kíván további kellemes délutánt.
Színháztér.
Minden hónap 4. csütörtök délutánján 3 és 4 óra között. Színháztér.
Színháztér.